Sziasztok! Én Fajt Federika vagyok, és az Ékasz mai adásában arra keressük a választ, ami az egész műsorunknak az egyik központi kérdése. Hogyan alakítsuk át az ökoszorongást cselekvéssé, leginkább másokkal közösen, és teremtsünk ezáltal egy jobb világot. Az eddigi adásokban számos fenntarthatósággal kapcsolatos kihívásról beszélgettünk, és többször fölmerült az ökoszorongás, illetve a klímaszorongás témája. Mai vendégem Takács Sánta András lesz, akinek idén jelent meg Világ elé című könyve, aminek központi témája a cselekvő remény. András egyetemi docens, az ELTE humánökológia mesterszakának oktatója, a kisközösségi program és az új komaháló szakmai vezetője, aki szerint az összeomlás igenis megállítható, sőt, nem is baj, hogyha alapjaiban megkérdőjelezzük és újra tervezzük civilizációnkat egy szebb, jobb világ megteremtése érdekében. Ha te is néha úgy érzed, hogy már nincs remény, hogy az emberek nem fognak változni, hogy az ökokatasztrófa elkerülhetetlen, vagy egyszerűen csak erőt és inspirációt szeretnél meríteni az eddigi munkásságodhoz a fenntarthatóság területén, ez az adás neked szól. Tarts velünk! Szia András, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre.
Szia Federika, én köszönöm, hogy itt látok.
A bevezetőben említettem, hogy idén jelent meg Világ eleje című könyved, aminek a központi témája cselekvő remény. Elmagyarázod kérlek, hogy ez elmélet és akár gyakorlati síkon mit jelent annak, akik még esetleg nem olvasták a könyvet?
Igen, a kiinduló pontunk az, hogy az ökológiai válság korában élünk. Ennek talán a legfőbb jel, amit mi is tapasztalunk, gondoljunk csak az idei nyárra, nagyon asszályos, szörnyű nyárra és hőhullámos nyárra, az az éghajlatváltozás. De hát vannak egyéb összetevői is, fajok tömeges kihalása, a különböző talajdegradációs folyamatok, amiről egyébként méltatlanul keveset beszélünk, és így tovább. De még egy lépéssel kijebb mehetünk, igazából az ökológiai válság is csak tünete egy mélyebb civilizációs válságnak. És egyéb tüneteket is fel lehet sorolni, például az egyre növekvő vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségeket, és így tovább. Tehát alapvetően ez a, én úgy szeretem hívni, hogy piaci, fogyasztói civilizáció, ez van válságban, és ezzel kellene kezdenünk valamit. És alapvetően, amit látunk ma a világban, hogy hogyan viszonyulunk ehhez a válsághoz, hát az nem épp a cselekvő remény útja egyelőre. Hanem, hát a főáram azt mondja, hogy igazából jó ez a mi világunk, alapvetően látjuk persze a problémákat, kisebb változtatásokat, kozmetikázásokat végezünk, ne is mi, bízzuk a szakemberekre, megvannak a társadalomnak azok a szakemberei, elsősorban mérnökök, tudósok, gazdasági, politikai döntéshozók, akik ezt majd korrigálják. Nekünk túl sok dolgunk nincs vele, de ennek a hozzáállásnak az egyik jellemzője az, hogy nagyon görcsösen ragaszkodunk a megszokott világunkhoz. És akkor egyre inkább, ahogy a válságjelek súlyosbodnak, és sokasodnak, és nagyon divatos szó lett ugye a polikrízis, nem véletlenül, ugye egymással összefüggő számos válságot tapasztalunk, egyre inkább egy olyan felfogás kezd el itthon is artikulálódni, amelyik azt mondja, hogy visszavonhatatlanul és óhatatlanul nyakunkon egy cudar világ, ezzel már nem tudunk mit tenni, és igazából csak alkalmazkodni lehet. Tehát ezzel a megoldással az alapvető probléma az, hogy mindenféle világjobbító, a problémákat mérséklő cselekvést alapvetően lenéz, vagy legalábbis nem tart annyira fontosnak. És hát nyilván a hangulata, a célja, a perspektívája egy ilyen felfogásnak az nagyon, nagyon szörnyű és nem biztató. És valahol a két út között tudnám elhelyezni a cselekvő remény útját, amit ebben a könyvben, a Világ eleje könyvben igyekszem megfogalmazni, egy kicsit megmutatni. Ha röviden akarom összefoglalni, hogy miről szól ez a könyv, akkor azt tudom mondani, hogy erről, a cselekvő remény útjának a bemutatásáról. És ez egy olyan út, amelyik egyfelől elismeri, hogy hatalmas problémák vannak. Tehát Én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, és ezt mindig elmondom, hogy nehogy véletlenül valaki azt higgye, hogy én egy ilyen rózsaszínre festő vagyok, vagy bármennyire is
vagy
a problémát.
Vagy zöldre festő.
Igen, de bármennyire a problémákat tagadni, vagy bagatelizálni akarnám. Ez a bagatelizálás egyébként a főáramnál megvan. Méghozzá azért, mert azt mondja a főáram, hogy hát igazából bízunk az emberben, és bízunk a szakértőkben, nagyon okosak, találékonyak vagyunk, és elsősorban technológiai úton, de hát gazdasági ösztönzőkkel és politikai cselekvésekkel, törvényalkotással leginkább ezt a válságot kezelni lehet.
Ez egyfajta felelősséghárítás egyébként.
Természetesen.
Ami nagyon kényelmes.
Természetesen nagyon kényelmes abban hinni, hogy tulajdonképpen itt nekem nincs mit csinálnom, a szakértők meg fogják oldani. De hát az a baj, hogy legalább fél évszázada tudatában vagyunk, legalábbis itt a nyugati világban az ökológiai válságnak, és a szakértőknek bőven volt idejük cselekedni, és nem azt akarom mondani, hogy nem tettek semmit. Tehát a szakértők, a döntéshozók egyébként elég sok mindent tettek egyfelől, és ha ezek nem történnek, lehet, hogy most nem is beszélgetünk itt. Másfelől viszont a civilizációnk útját nem változtatták meg, a civilizációnk alapjait nem gondolták, nem gondoltuk újra. És most nagyon látszik, ahogy a válság mélyül, hogy egyre inkább erre lenne szükség. És a cselekvő remény útja azt mondja, hogy egyfelől ismerjük el, hogy nagyon súlyos problémák vannak, annyira súlyos gondok vannak ezzel a piaci fogyasztói civilizációval, hogy ez a civilizáció tarthatatlan. Alapjaiban kell újra gondolnunk. Minden elemét meg kell kérdőjeleznünk. Ez nem azt jelenti, hogy minden elemét ki kéne dobnunk, hanem annyit jelent, hogy tényleg olyan dolgokra kéne rákérdeznünk, és olyan dolgokat kellene megkérdőjeleznünk, amiket nem szoktunk a saját világunkból. Ez jelenti egyrészt a társadalmi intézményeket, meg jelenti másrészt a gondolkodásmódunkat is.
Ezt akartam pont kérdezni, esetleg tudsz erre egy pár konkrét példát mondani? Szerintem sejtik a hallgatók, nézők, de...
Természetesen, de hogy hadd mondjak el még előtte, mindjárt nem akarom megkerülni a kérdésedet, de hadd mondjak még előtte még egy dolgot, ami ez a gondolatmenethez tartozik. Másik oldalon viszont, és azért mondom, hogy köztes út a cselekvőremény, másik oldalon viszont az ökokatasztrofista nézettel szemben, ugye ez az, amit az előbb mondtam, amelyik azt mondja, hogy igazából már a cudarvilág elkerülhetetlen, hát ezzel szemben nagyon fontos, hogy amellett, hogy az alkalmazkodásra is helyez hangsúlyt, de a szélsőséges túlhangsúlyozása az alkalmazkodásnak, az a nézet, hogy most már csak alkalmazkodhatunk, az nagyon veszélyes, és a cselekvő remény útja gyakorlatilag azt mondja, hogy az alkalmazkodás mellett legalább annyira fontos a mérséklés. Ugye, tehát a kiváltókokat, a problémák kiváltókainak a kezelése, így is fogalmazhatnánk.
Ezek divatosabb szóban élve az adaptáció meg a mitigáció, ugye?
Igen, csak nem szeretem ezeket a külföldi kifejezéseket
mondani. Csak nagyon sok helyen ezzel találkoznak az emberek, ezért akartam behozni, mert olyan jó, hogy magyarul mondod őket.
Igen, ugye, tehát az egyik az alkalmazkodás, a másik a mérséklés. És ez soha nem szabadna a kettőt egymás ellen kijátszanunk. Mind a kettő nagyon fontos. Az alkalmazkodás azért, mert számos rossz dolog már megtörtént, és számos további már elkerülhetetlen. Tehát ebben biztosak lehetünk, hogy a jövőben sok rossz dolog fog még történni. Viszont a mérséklés meg azért fontos, hogy elkerüljük a legrosszabb forgatókönyveket. Ez a cselekvő remény útjának a minimum programja. Hogy a legrosszabb forgatókönyveket elkerüljük, ami forgatókönyvek, ha bekövetkeznének, igazából már az alkalmazkodást is lehetetlenné tennék. Tehát akkor tudunk sikeresen alkalmazkodni, ha mérsékelni tudjuk a változásoknak a mértékét. És emiatt nagyon lényeges az, hogy egyfelől elismerjük azt, hogy borzasztó nagy problémák vannak, másfelől viszont hangsúlyozzuk azt is, hogy gyökeres változásokat kell bevezetnünk, tehát amit az előbb mondtam, újra gondolnunk dolgokat. És ez persze egy nagyon nehéz út, és ezt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy én egyesekkel ellentétben, és nem csak én, ugye nem csak magamról beszélek, hát ugye kik járnak még a cselekvő remény útján, hogy most egy világszerte ismert nevet mondjak, Jane Goodall, akinek megjelent ugye 2 éve magyarul a Remény könyve című, hát beszélgető könyve Douglas Abrams-szel közösen, ami nagyon hasonló szemléletű formájában, nagyon más, mint a világ eleje, szemléletében viszont nagyon hasonló. És itthon is jó páran, ugye a ELTE humán ökológia mesterszakán tanítok, számos kollégámat tudnám, tanártársamat ide sorolni ebbe a kategóriába, akik ezt az utat próbáljuk forszírozni és megmutatni, úgyhogy természetesen nem egyedül vagyok ezen. Tehát a lényeg, hogy itt tényleg sokunk részéről, és ez az útnak az egyik nehézsége, hogy sokunk részéről lenne szükség a gyors és gyökeres változtatásokra. És ez egy nagyon fontos különbség a főárammal szemben, hogy nem bízhatjuk kizárólag a szakértőkre a dolgokat. Ez kevés. Tehát itt sokunknak bele kellene állnia ebbe a változtatásba.
Felelősséget vállalni.
Felelősséget vállalni, így van, és ez nem könnyű dolog.
Meg kilépni egy kicsit a komfortzónából.
Igen, a komfortzónából is, és kilépni a rendszerből valamennyire. Ez egy nagyon lényeges és egy nagyon nehéz dolog. Nekem számos olyan ismerősöm van, aki mondjuk egy multinál dolgozik napi 8-10-12 órában, és nyilván teremt magának, családjának egy biztos megélhetést, másfelől viszont folyamatos lelki gondok gyötrik, hogy hát azt a szekeret tolja, azt, amit nem kéne, tulajdonképpen napi munkájával a világ elpusztításához járul hozzá, azzal, hogy annak a cégnek a profit szerzését támogatja ebben a napi 8-10-12 órában, de ugye közben ott van a másik oldalon, hogy hát ha ezt a stabil megélhetést elhagyja, akkor vajon most mit csináljon, és ezek nagyon nehéz helyzetek, viszont azt is tudnám biztatásképpen mondani, hogy számos olyan ember van, akinek ezt sikerült meglépnie. Tehát egy olyan alternatív megélhetési forrást találni, olyan lehetőséget, ami nem okozza ezt a napi szintű lelkismeret furdalást, és sokkal könnyebben tud a tükörbe nézni. És ez tényleg ehhez bátorság kell, és segítség kell, és leginkább azt tudom javasolni annak, aki ilyen cipőben jár, hogy keresse meg ezeket a jó példákat, és egyébként nem olyan nehéz akár egy egyszerű internetes kereséssel is megtalálni ilyen történeteket, azoknak az embereknek a történetét, akiknek ez sikerült. Hát ökológiai vonalon én 2 problémát emelnék ki egyértelműen. Az egyik a globális éghajlatváltozás, a másik pedig az élővilágnak a rohamos elszegényedése, fajok kihalása. Utóbbiról beszélünk kevesebbet, de ha másképpen is, határozottan azt állíthatom, hogy hasonlóan nagy veszélyekkel fenyeget, mint az éghajlatváltozás. Gondoljunk például arra, hogy hát általában véve is a szakirodalom rovar apokalipszisről beszél, nagyon megritkultak a rovarok, számosságuk is, a fajszámuk is csökkent az elmúlt évtizedekben, miközben számos olyan szerepük van az ökológiai rendszerekben, amelyek nekünk is fontosak. A legtriviálisabbat, ha kiemeljük, ez a beporzás. Erről azért beszélünk néha. A beporzó rovarok is nagyon megritkultak. Ez ugye azt jelenti, hogy számos olyan termény, ami fontos az egészséges táplálkozásunkhoz, gyümölcsök, zöldségek elsősorban, veszélybe kerül. Vagy kevesebb lesz a hozam, vagy esetleg egyáltalán nem lesz hozam, vagy rosszabb minőségű lesz a termés. Nem annyira a éhínség fenyeget minket ezáltal, sokkal inkább a táplálkozásunknak a változatossága.
Hát ez és a minőség éhezés végül is.
Gyakorlatilag igen. Tehát ilyen dolgokra kell gondolni, úgy szokás ezt mondani, ugye, hogy számos szolgáltatást nyújtanak az ökológiai rendszerek, illetve bizonyos fajok is számunkra ingyenes szolgáltatást, amit nagyon nehéz vagy lehetetlen pótolnunk. És emiatt borzasztóan függünk más élőlényektől. Ebben nagyon ritkán szoktunk belegondolni egyébként, hogy mennyire fontosak más élőlények az életünk köz. Például azok az élőlények, amelyek a talajok képződéséhez járulnak hozzá. Tehát a legtöbb ember nem is tudná megnevezni, apró kis mikroszkopikus parányok. Mégis ahhoz, hogy éljünk, ahhoz, hogy táplálékunk legyen, nagyon-nagyon fontosak.
Csak egyet beszúrnék, hogy pont emiatt, amit mondasz, hogy erről mennyire keveset beszélünk, az előző adásban dr. Gyula Ivánnal beszéltünk a biodiverzitásról, és ennek a fontosságáról.
Nem is ismerjük a földön élő fajoknak a valószínűleg a többségét, tehát számos meglepetés érhet még, hogy milyen különleges, csodálatos élőlényekkel osztjuk meg ezt a bolygót, de a durva becslések szerint nagyjából 10%-át már kipusztítottuk a földön élő fajoknak, és szintén ugye, mivel nem ismerjük őket egészen, nem tudunk pontos számokat mondani, de durva becslések szerint legalább több ezer faj hal ki minden évben az emberi tevékenységek nyomán. Tehát ez is egy olyan változás, amit okozunk, amivel egyrészt nem tudtunk eddig mit kezdeni, másrészt azért bizonyos szempontból a legsúlyosabb környezeti változás, mert visszafordíthatatlan. Legalábbis akkor, ha egy faj kihalt, azt nem tudjuk visszahozni. Tehát ezt mindenképpen hasonló polcra, vagy ugyanarra a polcra kellene helyeznünk, mint a globális éghajlatváltozást, amit talán inkább tapasztalunk a bőrünkön. Említettem bevezetőben ugye az idei nyarat, de hát a 2 évvel ezelőtti nagyon hasonló jellegű nyára is ugyanúgy gondolhatunk.
Hát vagy akár a mostani ősz egyébként, meg a szélsőséges időjárási jelenségek Amerikában, amire mondják, hogy régen is voltak, de itt a számuk, meg a mélységük a probléma.
Így van, tehát borisciklon, áradások, stb. Igen, tehát ezek egyre gyakrabban jelentkeznek, egyre szélsőségesebben jelentkeznek. Az a probléma, hogy ha várunk a radikális cselekvéssel, és most tudom, hogy ez a radikális szó, ez nagyon rosszul hangzik sokaknak, de igazából ha belegondolunk az eredetébe, a szó etimológiájába, ez csak annyit jelent, hogy gyökeres. És ezt nagyon határozottan állítanám, hogy gyökeres társadalmi változásokra van szükség, és ahogy évről évre egyre mélyül az ökológiai válság, annál fájdalmasabb, annál gyökeresebb változásokra lenne szükség. Tehát akkor tesszük a legjobbat, ha minél hamarabb elkezdünk cselekedni. Akkor jár a legkevesebb áldozattal, a legkevesebb veszteséggel. De amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, ellentétben az ökokatasztrofistákkal, akik zuhanásról, összeomlásról, stb. Beszélnek, azt gondolom, hogy ezek egyáltalán nem jó képek. Legfőképp azért nem, mert abból a hallgatólagos feltételezésből indulnak ki, hogy ez a világ, a létező világok legjobbika. Most a modernitás felfogásából tényleg ez következik.
Kényelmes, mondjuk.
Kényelmesnek kényelmes, de a modernitásnak van egy olyan mindmáig eléggé sokak fejében élő központi eszméje, miszerint az emberi történelem nem más, mint folyamatos fejlődés, javulás, haladás, és ha ezt komolyan vesszük, akkor természetesen következik belőle, hogy a mai világ a lehető legjobb. Na most ebben azért már sokan elbizonytalanodtak, de nagyon sokan még vallják ezt. Viszont látva a rengeteg problémát, ebből sokak fejében az következik automatikusan, hogy innen csak lefelé mehetünk. Nem. Az a helyzet, hogy ha körülnézünk, ez a világ nem ad nekünk teljes életet. Nem ad nekünk annyi boldogságot, mint amennyi kéne, de én inkább a teljes élet kifejezést hangsúlyoznám a boldogság helyett. az azt hiszem, hogy fontosabb. Azzal, hogy szélsőséges módon, történelmi kontextusban, szélsőséges módon az anyagi javakra, a piacon megvásárolható termékekre és szolgáltatásokra fókuszálunk, és ezektől várjuk a minőségi emberi életet, ezzel együtt másik oldalon sok mindent elvesztettünk, ami nem gazdasági, nem anyagi.
Vagy elnyomunk ezekkel.
Hát, vagy elnyomunk, így van. A könyvemnek az alcíme, és ez talán fontosabb is, mint a világ eleje cím, az alcíme úgy szól, hogy a jó élet keresése az ökológiai válság korában. Tehát én nem kevesebbet állítok, hogy ennél a mainál jobb minőségű életet érhetnénk el, és erre kellene törekednünk, kisebb anyagi fogyasztás mellett, tehát egy mértékletes életmód, és ezzel ökológikusabb életmód, meg hozzáteszem társadalmilag is igazságosabb, mert nyilván nem azt mondja senki, és én sem, hogy azoknak kéne fogyasztást csökkenteni, akik mély szegénységben élnek. Épp ellenkezőleg, ugye náluk éppen, hogy a fogyasztásnak valamilyen szintű növekedésére lenne szükség.
Hát az életminőség javulása miatt elsősorban,
hát igen. Igen, tehát az ő esetükben ez fontos az életminőség szempontjából. Másik oldalon viszont rengetegen túlfogyasztunk a világban, és nyugodtan leadhatnánk az anyagi fogyasztásunkból. Ezt úgy hívják, többféle neve van, talán az önkéntes egyszerűség elnevezés a legjobb. Benne van az, hogy nem valami kényszer hatására, és megjelent Magyarországon is már ez az életmód reprezentáció, amelyik azt mondja, hogy önkéntesen keresek kevesebb pénzt, önkéntesen nem fogyasztok annyit, viszont ezzel felszabadul időm arra, hogy teljesebb emberi életet élhessek. És amit én a világ eleje könyvben sokszor hangsúlyozok, azok a bizonyos újrakapcsolódások. Elszakadtunk más emberektől, ennyire atomizált társadalmat valószínűleg nem találhatunk az emberi történelemben. Az ember egy közösségi lény. Bárhova nézünk az emberi történelemben, a legtöbb ember helyi közösségekben létezett. Nagyon sokáig, sok tízezer évig vadászgyűjtögető közösségekben, utána egyre inkább letelepedett falu közösségekben. Ez az elképesztő atomizáció, ez elsősorban a tömeges urbanizációval jön, ami pedig az elmúlt 200 évnek a terméke. A 19. század elején a világ akkori népességének nagyjából 1 milliárd embernek 2-3% élt városban. Ma ez 55% körül van, ebben nem szoktunk belegondolni, ez milyen drámai változás 200 év alatt, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy ez az atomizáció csak városokban jelenik meg, egyre inkább vidéken is, de a városból induló jelenség. Tehát ezen változtatni kell egyéni, mentális, pszichés szempontból is. Ez fáj nekünk, hiányzik a közösség a legtöbbünknek, és sokszor nem is tudjuk, hogy miért vagyunk depressziósak, mi a bajunk. Ez is lehet az egyik oka. De lehet az is az oka egyébként, hogy elszakadtunk az élőlény társainktól. Főleg megint csak a nagyvárosokba zárva elszakadtunk. Nem tapasztaljuk meg azt a csodálatos sokféleséget, amit megtapasztalhatnánk, amire minden pillanatban rácsodálkozhatnánk, hogy milyen csodálatos élőlények vesznek minket körül, és ahogy említettem, függ is tőlük az életünk. Ez egy óriási örömforrás lehet az életben. Nekem például személyesen az, és nagyon sokakat ismerek, akinek az, és mindenkit erre biztatnék, amatőr természetbúvárkodás, és ezt a nagyváros közepén is lehet. Mert ha kinyitjuk a szemünket, ha újra húzalozzuk az észlelésünket, akkor a nagyváros közepén is csodálatos élőlényeket lehet megfigyelni. Madárvilága például Budapestnek egészen különleges, az 5. kerületben meg lehet figyelni vörös vércséket, vagy szürke gémeket, vagy zöld küllőket. Szóval csak ki kell nyitnunk a szemünket. És van egy harmadik újrakapcsolódás is, amiről nagyon óvatosan beszélek, írok a világ eleje könyvben is, mert egy nagyon kényes téma, de nagyon fontos róla beszélnünk, azt gondolom, ez pedig az újrakapcsolódás a transzcendenshez, a felettünk valóhoz. azt is kijelenthetjük, hogy ha megnézzük az emberi történelmet, ez az aspektusa az őseink életének mindig nagyon fontos volt. Spirituális, szűkebben egy picit vallási aspektus. Nem találhatunk olyan kultúrát az emberi múltban, amelyik ezt nélkülözte volna. Szubkulturálisan igen, tudjuk jól, hogy mondjuk az ókori görögöknél is voltak ateisták, de ez nem a teljes kultúrára, hanem bizonyos csoportokra volt jellemző. A modernitás az elmúlt 200-300 év tulajdonképpen az első össztársadalmi kísérlet arra, hogy vallás nélkül éljünk, a transzcendens nélkül éljünk, legalábbis háttérbe szorítsuk, ne legyen központi az életünkben. És nagyon fontos, hogy itt elsődlegesen ezen nem a szervezett vallásokat, nem az intézményesített vallásokat, nem az egyházakat értem, hanem embereknek, egyéneknek azt a mindennapos törekvését, hogy figyeljünk a mindennapi életnél magasabb szintekre is, hogy ne az anyagi világban vesszünk teljesen el, hanem fölfelé is törekedjünk. Ez természetesen nagyon sokféle spirituális úton lehet megtenni. Az egész ökológiai gondolkodásmódban a sokféleség egy nagyon fontos érték. És azt gondolom ebben az esetben is, hogy a biológiai értelemben a fajok sokféleségéről az előbb beszéltünk, de kulturális értelemben is nagyon fontos, és ilyen értelemben is nagyon fontos, hogy sokféle spirituális útnak van létjogosultsága, és ezzel azt is szeretném mondani, hogy természetesen az ateizmusnak ugyanúgy van létjogosultsága. Tehát ateistaként is rengeteget tud tenni az ember az ökológiai válság vagy a tágabb civilizációs válság ellen. Tehát én ezt tudom javasolni jó szívvel mindenkinek, hogy ezekre az újrakapcsolódásokra törekedjen, és még egyszer mondom, ehhez arra van szükség, hogy az anyagiaktól kicsit elforduljunk. Az anyagiak is fontosak, tehát természetesen kell, hol aludjunk, kell, hogy ne fagyjunk meg, kell, hogy legyen elég ételünk, de meglepően alacsonyan van az a fogyasztási szint, amely fölött számos empirikus szociálpszichológiai vizsgálat bizonyítja, hogy amely fölött, ha tovább növeljük a fogyasztásunkat, az nem okoz számottevő megelégedettség növekedést, vagy egyáltalán nem okoz, sőt rontja az életminőségünket. Ugye, mert benne vagyunk a napi 8-10-12 órában abban a mókuskerékben, ami kellemesebb, vagy az életünket teljesebbé tevő tevékenységek elől veszi el az időt. Tehát lehet, hogy anyagilag nagyon jól járunk, de másik oldalon pedig vesztünk rengeteget. És ugye akkor esetleg életünk végén mondjuk majd azt, hogy de jó lett volna a szeretteinkkel több időt tölteni, vagy de jó lett volna egy kicsit szemlélődni és rácsodálkozni többet arra, hogy milyen gyönyörű ez a világ, amelyben élünk. Ahelyett, hogy egy újabb kocsiért, egy nagyobb házért, vagy egy távolabbi utazásért gürcöltünk.
Valahogy elég sok beszélgetésben egyébként fölmerül ez a téma, és ezt mindig úgy fogalmazom meg, hogy a különbségtétele a szükségleteink meg az igényeink között, mert ugyan meg lehet, hogy az igény sem egy teljesen megfelelő kifejezés erre, mert igazából ez nem is a saját belső igényeink, hanem nagyon sokszor egy külső valaki valami által ránk erőltetett fogyasztási kényszer, olyan diszkomfort érzeteknek a kompenzálására, ami a létünkben ebben a létben kialakult bennünk.
Igen, ha csak a reklámokat nézzük, ugye akkor mi a reklámok fő üzenete? Én azt gondolom, hogy az, vagy az én megfigyelésem szerint az, hogy minden problémádra ott egy termék, vagy ott egy szolgáltatás, amit természetesen pénzért piacon vehetsz meg. Miközben számos emberi problémára nyilván ez nem megoldás, de hát ezt az üzenetet kapjuk állandóan. Ezzel együtt szükséglet és igény elválasztása elméletben tetszetős, de nagyon gyakran, ha konkrét eseteket nézünk, akkor tényleg nehéz, és nagy részben egyébként amiatt, amit te is említesz, hogy élünk egy társadalmi rendszerben, és ha ebben boldogulni akarunk, akkor meg kell lépnünk olyan cselekedeteket is, amelyekkel mondjuk belül nem értünk egyet, de azért, hogy tudjunk boldogulni, megcsináljuk. De vannak ilyen kényes dolgok is. Olvassunk-e könyveket például? Vegyünk-e könyveket? Én egyébként mindenkit arra buzdítok, hogy könyvtár, megadja kölcsön az ismerőseinek, a saját könyvem esetében is, de ezzel együtt van nagyon sok olyan, a világunknak nagyon sok olyan eleme, amiről azért nagyon nehéz eldönteni, hogy a szükséglet vagy igény, vagy jó-e anélkül élni. Ha erről most azt mondom, hogy lemondok, akkor ezzel jót teszek-e magamnak, vagy másoknak. Itt jegyzem meg, egyébként a könyv 60 darab mikroesszéből áll. Ezek nyilván nem függetlenek egymástól, beszélgetnek egymással, és az egyik pont arról szól, hogy az ökológiai életmód igen, valahol lemondás is, de elsősorban nem az. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, mert állandóan itt az ökológiai válsággal kapcsolatos diskurzusban, ebben a retorikában ez egy visszatérő elem, hogy ha itt jót akarsz a bolygóval, meg az utódaiddal tenni, meg más élőlényekkel, akkor le kell mondanod erről, arról, amarról. Nagyon fontos, és ezt hangsúlyozom könyvben is, és most is, hogy ez csak az érmének az egyik oldala, és nem is a fontosabbik oldala. Való igaz, bizonyos dolgokra azt kell mondanunk, hogy nem, mert nem etikus megtenni. De a másik oldalon viszont, és itt visszatérhetünk az újrakapcsolódásokhoz, rengeteget tudunk nyerni ezzel. Például azért, amit az előbb mondtam, mert felszabadul időnk olyan dolgokra.
Hát szabadságot nyerünk egyébként elsősorban szerintem.
Hát például, igen, igen. Ugye nem leszünk bérrabszolgák, vagy nem annyira például. Úgyhogy igen.
Egy belső szabadságot, tehát, hogy nem csak egyrészt a rendszertől is, másrészt egy érzési kialakult szerintem bennünk, hogy erről most lemondtam, erre azt hittem, hogy szükségem van, de rájöttem, hogy nem, és hogy ez egyébként egy nagyon felszabadító érzés tud lenni szerintem.
Így van. Ezzel együtt a rendszer fogva tart bennünket, tehát ezt még egyszer hangsúlyoznám, hogy ez nem megy így a kilépés, és nem is lehet teljesen kilépni. Én se léptem ki teljesen soha, hiszen például itt vagyok és beszélgetünk.
Hát igen, döntöttél volna úgy, hogy ez nem fér mondjuk bele abba az életmódba, amiben te élsz, de szerintem nagyon fontos dolog, tehát, hogy eljöttél, mert beszélünk róla, és hány emberhez eljut ez a gondolkodásmód.
Így van, tehát élhetnék, vannak is ilyen ismerőseim, akik egy tanyán vagy egy erdő közepén remeteként élnek, nagyon alacsony ökológiai lábnyommal. Ezzel ugye az a baj, hogy ezzel együtt a társadalmi kapcsolataikból is nagy részt kiiratkoztak, és mivel szociális lények vagyunk, és mivel azt gondolom, hogy nem hagyhatunk magunkra másokat sem, nincsenek egyéni megoldásai ennek a válságnak, ezért valamennyire fontos bennmaradni a rendszerben. Tehát ez nem ilyen bináris dolog, hogy vagy része vagy a rendszernek, vagy nem, hanem fokozatok vannak. És igazából kifelé kellene belőle mennünk, de egyúttal az is nagyon fontos, hogy építsünk egy új rendszert.
Hát és ezt másokkal együtt úgy, hogy próbálunk másokra hatni.
Így van. Na és akkor itt érkezünk el oda, amit a világ elejében is nagyon hangsúlyozok, de már sokkal régebben, és elhangzott rólam az elején, hogy 16 éve működtetek egy programot, a kis közösségi programot, aminek pont az a célja, hogy emberek helyben bármilyen méretű településen fogjanak össze egymással, és helyben valósítsanak meg mindenféle ökocselekvéseket. És ezt próbáljuk támogatni, hogy minél több ilyen ökoközösség alakuljon az országban. És ez azért nagyon fontos, mert egyedül, egyéni cselekvésekkel nem, vagy szinte soha nem tudsz a rendszeren változtatni. Ahhoz, hogy fölépítsél egy új rendszert, ahhoz társak kellenek. Mondok egy konkrét példát. Egyébként a könyvben is a 60 mikroesszéből 8-hoz, tehát azért csak diszkréten, de 8-hoz írtam egy kis személyes függeléket, hogy én hogy próbálom a saját életemben csinálni ezt meg azt, és hogy próbálok a cselekvő remény útján járni.
Ezt úgy is megkérdeztem volna, úgyhogy nagyon jó, hogy behoztad.
Igen. Szóval, és akkor amiről én nagyon szeretek beszélni, például én Csákváron lakom, ez egy Fejér megyei kisváros, és ott néhány társammal együtt 6 évvel ezelőtt elindítottunk egy bevásárlóközösséget, más néven kosárközösséget. Nem akarok ebben most belemenni részletesen, hogy mi ez, nagyon hasonlít egy helyi termelői piachoz, amit mindenki ismer, bizonyos részleteiben más, de alapvetően az ökológikusan termelt helyi minőségi élelmiszer értékesítésére szolgáló rendszer. És bárki Csákváron vagy környékén eljöhet ide minden héten, rendelhet, vásárolhat a termelőinktől. Ez már egy építő kocka egy új rendszerhez. Nyilván mások is szerencsére itt Magyarországon hasonló rendszereket működtetnek, tehát sok magyarországi településen sok ilyen kis helyi élelmiszer értékesítési építő kocka már kifaragódott. És ilyen cselekvésekre kell itt gondolni. Van egy csak nem 6 éve működő portálunk, ez is a kisközösségi programnak az egyik része, egyik részkezdeményezése, ez a kiutak.hu portál. A világeleje könyvet, ami inkább elméleti alapokat ad, inkább egy ilyen inspiráló, lelkesítő könyv akar lenni, de konkrét cselekvéseket inkább csak címszószerűen említek benne. Tehát a könyvet érdemes párban olvasni a kiutak.hu portállal, ahol viszont jelenleg már 126 darab konkrét cselekvési tippet találhat bárki arra, hogy helyben, másokkal, elsősorban barátokkal összefogva milyen ökocselekvéseket tudsz tenni. És itt két dolgot nagyon szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az, hogy barátokkal összefogva. Ugye, tehát ez a jókedvű világváltás, jól érezzük magunkat, de nem csak beszélgetünk, vagy nem csak bulizunk, hanem próbálunk valami jót is megvalósítani. A másik, amit szeretnék hangsúlyozni, hogy nem kell feltétlenül itt nagy dolgokra gondolni. Vannak, és kategorizálva is vannak a kiutak.hu-n, kezdő, középhaladó és haladó cselekvési tippek. Egyébként életünk számos területéről. Én most az élelmünkkel kapcsolatos tippet mondtam, de vannak közlekedéssel, vagy élőlénytársaink védelmével, vagy éppen vízgazdálkodással kapcsolatos tippek is. 12 különböző terület. És a kezdő tippek nyilván azokkal érdemes kezdeni. És ezek tényleg olyan alacsonyan függő gyümölcsök, amelyek esetében, ugye belekezdesz egy ilyen megvalósításába, jó eséllyel jár sikerrel, rögtön egy sikerélménnyel kezdődik, és utána lehet olyan középhaladó tippekbe is beleállni, mint például a bevásárlóközösség, vagy mint például a békamentés, ami nekem a családommal együtt és társaimmal megint csak együtt egy nagyon fontos cselekvés. A szomszéd település határában van a békamentés, és aki ezt nem tudná, hogy mi a lényege, az a lényege, hogy nem ugyanott szaporodnak a kétéltőek, mint ahol telelnek, és a telelő és a párzóhely között sokszor, hát odaépítettünk sokszor egy forgalmas utat. Most ez nálunk is így van, és hát ilyenkor a békákat meg kell akadályozni, hogy rálépjenek erre az útra, és elüsse őket az autó.
Vagy az autókat megállítani.
Hát ez a nehezebb dolog, úgyhogy egy terelőkerítést szokás ilyenkor felállítani, mögé vödröket leásni, és a békák ebbe belepottyannak, és minden nap kétszer ellenőrizni, nagyjából egy hónapon át, jellemzően március, a vödröket, és átsegíteni, mint a jó úttörő a békákat az út.
Ez micsoda élmény egyébként egy gyereknek például.
Hát igen, és azért szeretném ezt kiemelni, mert ezt sokan így megmosolyogják, meg lenézik, hogy békamentés, hát ez egy fontos cselekvés. Ugye beszéltünk arról...
Ez a biológiai sokféleség
hát
része.
Igen, erről van szó, de még többről van szó. A kétéltőek világszerte, és itt Magyarországon is, az egyik, hanem a legveszélyeztetettebb élőlénycsoport. Globálisan a kétéltő fajoknak körülbelül 40%-át fenyegeti kihalás. Tehát az egyik olyan élőlénycsoport, amelyik a legérzékenyebb azokra a környezeti változásokra, amelyeket mi emberek itt okozunk a bolygón. És emiatt őket különösen fontos segíteni. Emellett valóban, hogy segítesz más élőlényeket, van egy ahogy kiemelted, egy nagyon fontos környezeti nevelési hatása. Ugye a békákat sokan ilyen rusnya undorító fajzatoknak tartják, ami hát nem is értem, hogy miért. Mondjuk az én gyerekeimet megkérdezed, akkor ők nagyon, nagyon szívesen mentik, mindig nagyon várják a békamentést, évek óta csináljuk, és hát szívesen megfogják, ugye ki kell venni a vödörből, át kell rakni a másik vödörbe a békákat, szívesen meg is fogják ezeket az élőlényeket, és tényleg nagyon szeretik őket. Szóval ez megint csak egy olyan cselekvés, amihez több ember kell, ugyanakkor örömöt is ad, tehát nagyon, nagyon sok örömet ad. Nagyon fontosnak tartom, szintén írok róla a könyvben, és szeretném hangsúlyozni ezt is, hogy nem rossz kedvel, összeszorított fogakkal szenvedve kell megváltoztatnunk a világot, hanem lehet ezt örömmel is csinálni. Nyilván rengeteg szomorúság, szorongás, félelem is vegyül az egészbe, hiszen halljuk, olvassuk a híreket, érezzük azt, hogy milyen gond van. Tehát megint csak nem ez a 64 fogas mosoly, árnyaltabban fogalmazok természetesen, de még egyszer, minden probléma és minden a jövőben is bekövetkező probléma ellenére nagyon fontos minél jobb minőségű emberi életre törekednünk. És mindig ez kellene lebegjen a szemünk előtt, és ezért mondom azt, hogy céljaiban, perspektívájában, hangulatában, ez egy nagyon másik út, mint az, amit azok hangsúlyoznak, akik az alkalmazkodásra helyezik szélsőségesen a hangsúlyt. És amiről még ennek kapcsán nem beszéltem, és fontos beszélnünk, hogy a legnagyobb tévedése ennek az ökokatasztrofista útnak ott van, hogy a képviselői biztosak abban, hogy ők meg tudják mondani a jövőt. És ez egy kulcskülönbség a például a cselekvő remény útja és az ökokatasztrofizmus között, hogy a jövő egyszerűen olyan komplexé vált a világunk, annyi komplex rendszer, egymásra ható komplex rendszer van, az éghajlati rendszer, a földi ökológiai rendszerek, a társadalmi rendszerek és azok a rendszerei, hogy egyszerűen szerényebbnek kell lennünk, és nem szabadna senkinek soha hinni azoknak, akik így határozottan megmondják, hogy mi lesz 5-10-15 év múlva. Ez nagyon veszélyes. Legyen az illető akadémikus professzor, bárki, Nobel-díjas, akárki, nem szabad hinni, a jövőt illetően szinte csak tévedhetünk. Viszont a másik fele, hogy mindannyian, kivétel nélkül mindannyian képesek vagyunk alakítani a jövőt. Tehát azzal kellene foglalkoznunk, hogy vázoljunk fel reális jövőképeket, pozitív víziókat, milyen világban szeretnénk élni. Fontos, hogy a realitás talaján maradjon, ez persze nem szabad itt elszállni. És nézzük meg, hogy milyen lépéseket kellene megtennünk ahhoz, a mából kiindulva, hogy legalább megközelítsük ezt az ideálisnak tartott világot, nyilván nem fog az ideális formájában megvalósulni, de ha közelítünk hozzá, az már nagyon jó. És a cselekvő remény, hogy ezt a kifejezést is egy kicsit elemezzük. Nagyon fontos, hogy ez nem egyenlő az optimizmussal, pont azért, mert az optimizmus azt mondja, hogy nekem van valamilyen határozott sejtésem arról, hogy jó irányba fordulnak a dolgok. Nekem nincs ilyen, de az ellenkezőjéről sincs. És valahogy én ezt ajánlanám mindenkinek, hogy érdemes lenne így állnunk a jövőhöz. Elfogadni az, hogy bizonytalan, kiszámíthatatlan. Ezt nagyon nehéz elfogadni. Ezt pszichológusok
emberi
mondják.
Emberi működés alapja a biztonságérzet megteremtése.
Így van. És akkor hamis bizonyosságokat gyártunk nagyon sokszor magunknak emiatt. Tehát tulajdonképpen becsapjuk magunkat. Tehát a bizonytalansággal fontos szembenézni. Viszont ez azt is jelenti, hogy jó irányba is fordulhatnak a dolgok. Ugyanakkor benne van a pakliban az is, hogy nagyon rossz irányba fordulnak a dolgok. Nagyon sokféle kimenet lehet, de mindannyian tehetünk azért, hogy a jobb kimenetek felé tudjunk haladni. És ezért cselekvő remény. A remény és az optimizmus között ez a különbség. Tehát az optimizmus még egyszer az, amikor van egy határozott sejtésünk, hogy jobb lesz a jövő. A remény meg azt mondja, hogy lehet sokféle a jövő, de van bennünk bizakodás arra, hogy megvalósulhatnak esetleg pozitív a forgatókönyvek is, vagy legalább a leginkább negatív forgatókönyveket elkerüljük. Én magát a remény szót önmagában meglehetősen utálom, ezt el kell mondanom, mert általában azt implikálja, hogy valahonnan kívülről várjuk a megoldást, a gondviseléstől, a szakértőktől, másoktól, ugye, majd csak valaki
reménykedünk, megoldja. De nem csinálunk semmit.
Így van. Ezért nagyon fontos a jelző, és első a cselekvés. Tegyük meg azt, és még egyszer társainkkal együtt, nagyon fontos a társakat megtalálnunk, tegyük meg azt, ami tőlünk telik, de másik oldalon azt is be kell látnunk, hogy természetesen még ha másokkal összefogunk is, itt ezek a globális problémák sokkal nagyobbak annál, mint hogy mi meg tudjuk oldani. Onnantól kezdve a saját hatókörünkön túl már reménykednünk kell, és ezért cselekvő remény.
Mindenképpen szerettem volna még egy kicsit visszatérni az ökokatasztrofista hozzáálláshoz, mert szerintem azért vannak benne olyan részek, amikből át lehet emelni akár a cselekvő remény gondolatiságába. Itt gondolok például arra, hogy egyre többen tervezik, hogy vidékre költöznek, vagy már vidékre költöztek, és egyfajta önellátó életmódot kialakítanak. Nevezhetjük őket preppereknek is, tehát akik készülnek a világ végére, de szerintem ezt lehet úgy is csinálni, hogy a cselekvő remény útjára lépve úgy döntünk, hogy vidékre költözünk, hogy kicsit kiszakadjunk a rendszerből, nem szakadunk ki teljesen, ahogy te is mondtad a te saját életedben, ahogy ez megjelent, de azért mégis egyfajta szabadabb életet választunk.
Így van. Tehát a három út nem tökéletesen mereven válik el. A főáramú technooptimista felfogás, ugye a technológiában nagyon bízó, meg szakértőkben nagyon bízó felfogással is, bizonyos részletekben, bizonyos megoldásokban egyezik a cselekvő remény útja, mint ahogy az ökokatasztrofistákkal is egyetértünk bizonyos dolgokban, nem csak abban, amit mondasz, de mindjárt arra is visszatérek, hanem abban is, hogy nagy a baj. Tehát, hogy ez a civilizáció tarthatatlan, ennek meg vannak számolva a napjai. Tehát itt például van egy közös pont. És valóban, ha a konkrét cselekvéseket, megoldási lehetőségeket nézzük, akkor ott is sok átfedés van. Én a preppereket nem annyira hoznám itt be, a prepperkedés az már az ökokatasztrofizmusnak is egy szélsősége. Tehát a legtöbb ökokatasztrofista felfogást valló ember azért nem prepper. Viszont megint azt hangsúlyoznám, hogy a cél, a hangulat és a perspektíva más, és ezt nem becsülném le ezt a különbséget.
Abszolút.
Tehát ott van például a permakultúra. Ugye ez kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy önellátás, vagy akár helyi szintű gazdálkodás. Ja, a permakultúrás gazdálkodás, ha most a nagyon összetett permakultúrának csak a mezőgazdasági részét nézzük, az egy fantasztikus dolog, és mindenkinek ajánlom a figyelmébe, aki még nem ismeri. Most nagyon röviden itt olyan rendszereket igyekszünk létrehozni a permakultúrában, amelyek minél inkább utánozzák a természeti rendszereket, az ökológiai rendszereket, tehát azon elvek ellesésével próbálunk kialakítani mondjuk egy élelemtermelési rendszert. Most ezt összehasonlítjuk a mai monokultúrás gépesített, agyonvegyszerezett mezőgazdasággal, hogy ez nagyon más, ez nagyon nem a természettől ellesett módszereket alkalmazza. Tehát például ökokatasztrofisták is sokan nagyon szeretik a permakultúrát, meg mondjuk én is nagyon szeretem. De miért? És akkor itt jön a különbség. Cél, hangulat, perspektíva. Lehet félelemből cselekedni, és lehet azt mondani, hogy a Mad Max világ már elkerülhetetlen, és akkor itt próbálok majd a háborgó tengeren egy deszkába kapaszkodva túlélni, és megtermelni magamnak egy permakultúrás kertben az élelmet. De lehet úgy is hozzáállni, hogy permakultúrásan gazdálkodni jó dolog. Ez egy öröm. Ebből megélni, az egy jó dolog. Lehet úgy is hozzáállni, hogy olyan élelmet szeretnék fogyasztani, amelynek alacsony az ökológiai lábnyoma, és amely egészséges és minőségi.
És tiszta.
És lehet úgy is hozzáállni, hogy egy olyan mezőgazdasági rendszert szeretnék, amelyik támogatja az élőlény társainkat, amely segít a biodiverzitás megőrzésében. Tehát érted, a konkrét gyakorlati cselekvés ugyanaz, de nem félelemből, hanem örömből cselekszünk.
És hát, hogy nem külső nyomás, hanem belső motiváció.
Így is meg lehet fogalmazni. Így van, így van. És emellett természetesen el kell ismerni azt, hogy mondjuk egy permakultúrás vagy egyéb ökológikus mezőgazdálkodás az egy jó alkalmazkodási lépés is lehet, azért, mert ha helyben megteremtünk rendszereket, és nem vagyunk kiszolgáltatva a globális élelmiszerpiacnak, az mindenképpen ad egy stabilitást. Úgyhogy, és megint, tehát az alkalmazkodás, mérséklés témájára is érdemes ennek kapcsán visszatérnünk, hogy ezt a kettőt tényleg nem szabad kijátszanunk egymáshoz. Az viszont egy hiba az előbb elmondottak fényében, és a jövőhöz való hozzáállás fényében, amikor elkezdünk alkalmazkodni olyan forgatókönyvekhez, amelyek egyáltalán nem biztos, hogy bekövetkeznek. Tehát, hogy eleve abból indulunk ki, hogy a legrosszabb fog bekövetkezni, és akkor ahhoz próbálunk alkalmazkodni. Alkalmazkodni egyrészt ahhoz kell, ami már megtörtént. Ugye, tehát például Magyarországon az aszályokhoz mindenképpen kell alkalmazkodnunk, és sokkal jobban kellene, mint ahogy most tesszük. És ennek a legfontosabb eleme lenne, és ezt nem győzi az ember elégszer hangsúlyozni, hogy mikor nagy víz van, akkor tartsuk gyűjteni. Meg, minél igen. Többet tartsunk meg belőle, fölelevenítve akár a tradicionális módszereket erre, például a foggazdálkodást, ami egy hagyományos kárpát-medencei ártéri gazdálkodási forma volt egész a koraújkorig egyébként. Tehát ez az alkalmazkodás egyik, azt gondolom, helyes útja, hogy ami már megtörtént, ahhoz alkalmazkodunk. Másrészt vannak olyan alkalmazkodási lépések, na, aminek viszont nem tudom a magyar nevét, de úgy mondják angolul, hogy no regret megoldások, ugye? Tehát nem bánjuk meg akkor sem, ha nem fog bekövetkezni az, amit vártunk. Tehát akkor
önmagában is pozitív változás hoz a mi életünkbe.
Na, például az említett permakultúra az ilyen, ugye? Tehát, hogy most áttérünk akár alkalmazkodási céllal a mai intenzív iparosított mezőgazdaságról minél inkább a permakultúrára, de esetleg nem fognak mégse bekövetkezni olyan drasztikus, mondjuk éghajlati változások, mint amire számítottunk, de akkor se fogjuk megbánni, hogy így gazdálkodunk, mert van egy csomó előnye. Tehát ezeknek a jövőre irányított alkalmazkodási lépéseknek van értelmük.
Így végezetül mindenképpen szerettem volna azt megkérdezni, azért sok gyakorlati példa hangzott el a beszélgetésben szerintem, de hogyha három dolgot kellene kiemelni azoknak, akik esetleg klímaszorongással küzdenek, vagy nagyon-nagyon belásták magukat ebbe az ökokatasztrofista szemléletmódba, vagy akár csak azoknak, akik eleve ezen dolgoznak a mindennapjaikban, valamilyen fenntarthatósági ügyön, de szeretnének egy kis inspirációt gyűjteni, egy következő löketet kapni, akkor mit mondanál nekik, hogy hogy induljanak el, vagy hogy folytassák?
Hát először is tanuljunk, minél több időt töltsünk azzal, hogy egyrészt megismerjük a világunk állapotát, hogy ez ökológiai válság, illetve tágabb civilizációs válság miben áll. Ezt próbáljuk meg megérteni. Másrészt legalább ugyanennyi időt töltsünk azzal, hogy milyen kiutak, milyen megoldási lehetőségek vannak. És ezeket mondjuk el minél többeknek, beszélgessünk a barátainkkal, a kollégáinkkal, az ismerőseinkkel erről. Tehát ez az első, amit mondanék. Tanuljunk, beszélgessünk, tanítsuk. Kettő, és ide kapcsolódik, találjunk társakat. Nem vagyunk egyedül. Más emberek is látják, nagyon sokan látják, hogy súlyosak a problémák, hogy alapvető változásokra van szükség. Ne magányos harcosok akarjunk lenni. Találjuk meg lehetőleg helyben, lehetőleg a barátaink között azokat az embereket, akikkel lehet erről beszélgetni, de nem csak beszélgetni, hanem cselekedni is. Mi nagyon egyszerűen ezt hívjuk közösségnek, közösségteremtésnek. Ezt most azért mondom, hogy nagyon egyszerűen, mert azt is tapasztalom, hogy rengetegen túl misztifikálják a közösség szót. Annyit jelent, és ez, amit mondok, teljesen összhangban van a magyar értelmező kézi szótár közösség definíciójával, annyit jelent, hogy rendszeresen találkozunk és kommunikálunk, közös gondolkodásmódunk van, és közös céljaink, amelyekért együtt igyekszünk tenni. Ha ezek megvannak, már van egy közösséged, ezt egy pillanat alatt meg lehet alkotni. Tehát ez a másik, hogy találd meg a társaidat, és hármat kértél, a harmadik, hogy kapcsolódjunk hálózatokba. Tehát lássuk meg azt, hogy nem csak mi itt Budapesten vagy Csákváron vagyunk azok, akik próbálunk valamit tenni, hanem próbáljuk meg megismerni elsődlegesen itthon, de akár nemzetközileg is azokat a hasonló kezdeményezéseket, akiktől képesek vagyunk tanulni. Említetted a bemutatásomban az Új Koma Háló nevű kezdeményezést. Ez is a kisközösségi programnak az egyik fontos része, fontos projektje. Ez pont arról szól, hogy a hazai, helyi ökoközösségeket, főleg azokat, de akár csak kezdeményeket, főleg azokat, akik nem csak életünk egy-egy részén próbálnak változtatni, hanem egy komplexebb életmód alternatívára törekszenek, ezeket hálózatba kapcsoltuk 6 évvel ezelőtt immár, és évente 3 országos találkozót tartunk, nem sokára sor kerül az idei utolsóra. És ennek pont az a lényege, hogy azok a közösségek, akik szerte az országban, több helyen, városban, falun, akár ökofaluban, de akár Budapesten léteznek, és az a közös bennük, hogy mindannyian a közös cselekvésben hisznek, ezek a közösségek tudják egymást inspirálni, tudjanak egymástól tanulni. Tehát fontos az, hogy a helyi cselekvés mellett nagyobb léptékű hálózatokban is benne legyünk. Egyébként ezek lehetnek szakmai jellegű közösségek és hálózatok is. Most én itt az előbb vagy eddig életmód alternatívákról, vagy életmód alternatíva közösségekről és hálózatokról beszéltem, de szakmailag is nagyon fontos. Tehát ha neked van egy olyan törekvésed, hogy mondjuk ökoépítész vagy, vagy ökopszichológiával foglalkozol, és életünk számtalan további területét tudnám mondani, vagy éppen kis- és középvállalkozások fenntarthatóbbá, ökológiai értelemben fenntarthatóbbá tételével foglalkozol. Találd meg azokat a szakmai társaidat az országban, kapcsolódj ilyen hálózatokban, ahol tudjátok egymást támogatni, tudjátok egymás törekvéseit segíteni, információkat megosztani, és egyáltalán inspirálni egymást. Tehát ezt a hármat mondanám. Tanuljunk, beszélgessünk, tanítsunk, alkossunk közösségeket, 2 és 3, kapcsolódjunk nagyobb léptékű hálózatokba.
Ez egy nagyon szép lekerekítése volt szerintem a beszélgetésnek. Nagyon köszönöm neked.
Én is köszönöm, hogy itt láttam.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Reméljük, hogy sikerült egy kis reményt és inspirációt csempészni a mindennapjaitokba. Ha még nem tettétek meg esetleg, olvassátok el András könyvét, én meleg szívvel ajánlom. Ha pedig már olvastátok, az Értelemkeresése című dokumentumfilmet szeretném nektek ajánlani, amit megtaláltok a kiutak.hu oldalon, de belinkeljük az adás leírásába is. Találkozunk 2 hét múlva, sziasztok!